Azért nem gondolom, hogy Trumpot annyira érdekelné, és Magyarország annyira fontos szereplő lenne Amerika számára. Biztos sajnálni fogja, hogyha Orbán Viktor esetleg elveszti az áprilisi választását, de mivel a két ország között akár csak beszéljünk a NATO tagságról, akár csak beszéljünk az amerikai-magyar katonai együttműködésről, vannak olyan érdekek, amiket nyilvánvalóan Trump tovább fog vinni, és ha az ellenzék nyer Magyarországon, egy új kormány is képviselni fog. Tehát ebben az értelemben lehet, hogy Trump szomorú lesz, hogyha nem Orbán Viktor lesz jövő év májusában a magyar miniszterelnök, túlteszi majd magát rajta.
Sziasztok, ez itt a Fülke, a HVG közéleti műsora, ezen a héten pedig első vendégem Nagy Gábor, a HVG vezetőszerkesztője, Világrovatának vezetője. Szia!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat, nézőket!
És hát azért is külön köszönöm, hogy itt vagy, mert hogy az utolsó pillanatban ugrasztottalak. Pénteken ugyanis Orbán Viktor és a fél kormány, illetve a kormányzati sajtónak egy jelentős része az Egyesült Államokban járt Donald Trumpnál. Ők dicsimnusz zengenek, a kihívójuk pedig arról beszél, hogy Magyarország kiárusítása az, ami megtörtént valójában. Most nem arra vállalkozunk, hogy megfejtjük, hogy melyiküknek van igaza, hanem sokkal inkább arra, hogy azt magyarázzuk el, hogy mi történt valójában. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, és mielőtt belevágnánk, szokás szerint arra kérnélek benneteket, hogyha tehetitek, akkor támogassátok a munkánkat. Ezt a legkönnyebben úgy tudjátok megtenni, hogyha lájkoltok, kommenteltek, feliratkoztok, és vagy előfizettek a HVG 360-ra, vagy rányomtok itt a YouTube-on a szuperköszire. Köszönjük! És van még egy szolgálati közleményünk, ugyanis elindítottuk nemrégiben a HVG podcastok csatornát, oda megy minden, ami nem a közélettel foglalkozik, ott foglalkozunk tehát fenntarthatósággal, üzlettel és azzal, hogy hogyan is legyünk jól valójában, úgyhogy iratkozzatok fel oda is. És Gábor, szerintem kezdjük el onnan, hogy miért ment most Orbán Washingtonba, be tudod előni azt, hogy most konkrétan mi volt az a politikai cél, vagy más, amiért oda mentek?
Hát azt egyrészt diplomáciai forrásokból lehetett sejteni, hogy megnyílt az ajtó a Fehérházba Orbán Viktor előtt azzal, hogy Donald Trump lett az elnök. Tehát arra lehetett számítani, hogy viszonylag belátható határidőn belül Orbán Viktort fogadja Donald Trump. És akkor arra a bekapcsoló hagyott mikrofonra is emlékeztetnék, ami a Sharm el-Sheikhi békekonferencián történt, amikor mielőtt Trump elkezdte volna a megszólalását, azelőtt többen oda mentek hozzá, többek között Keir Starmer brit miniszterelnök is, és oda ment hozzá Orbán Viktor, és azt mondta, hogy akkor Washingtonban november 8-án találkozunk. Tehát ez már azt jelentette, és a magyar sajtó föl is kapta ezt a elszólást. Mindig jók ezek a mikrofonok, amik bekapcsolva maradnak, hogy valami készül, de valóban lehetett innen-onnan értesülni arról, hogy valami készült. 8-ából végül 7-e lett, és ami egy külön pluszt adott, és október elején a Sharm el-Sheikhi csúcs találkozó idején, vagy békekonferencia idején még nem lehetett tudni, hogy megszülettek a orosz olajtársaságok elleni szankciós döntések Amerikában. Tehát ez egyfajta sürgetést is adott ennek az útnak, de az út maga be volt tervezve. Ezeket nem napok alatt döntik el. Lehetett tudni, hogy Orbán Viktor, vagy lehetett sejteni, hogy Orbán Viktor megy a Fehérházba. Azt még nem lehet tudni, hogy jön-e Donald Trump Magyarországra a választás előtt, de ez a jövő zenéje.
Te mit tippelnél? Inkább jön, vagy inkább nem?
Trump esetében én nem tippelnék semmit, mert azt sem tudni, hogy holnap mit fog csinálni. És az sem igaz, hogy nincs egy olyan szándék, hogy segítsék, ez ki is derült. Most Washingtonban nincs is Trumpnak egy olyan szándék, hogy segítse Orbán Viktort a választási küzdelemben, vagy hadjáratban, vagy kampányban, mindegy, hogy hívjuk. De senki nem lát bele Donald Trump fejébe, tehát fogalmam nincs, hogy jön-e.
Azt mondtad, hogy Orbán Viktor számára gyakorlatilag megnyílt az út a Fehérházban, amikor Donald Trumpot beiktatták, vagy hát megválasztották. Igen. Újra ő lett az elnök. Miért kellett ez akkor 11 hónap, hiszen mégiscsak november van, Trumpot január közepe végén iktatták be?
Feltételezem, hogy nem Orbán Viktor meghívása volt a fő prioritása Donald Trumpnak, két okból is. Egyrészt, mert nem volt olyan sürgető esemény, ami miatt meg kellett volna hívni. Kettő pedig, ha valamiben biztos lehet Donald Trump, abban biztos lehet, hogy Orbán Viktor tűzön vízen át támogatja. Ezek természetesen Trump részéről gesztusokat igényeltek, de ő szóban, hogyha megnézzük azt, hogy akár a tavalyi választási kampányában, akár az elnök jelöltséget elfogadó beszédében, hogyha szabad még régebbre visszautalni, kétszer említette meg Orbán Viktort, amikor elfogadta a republikánus konvención az elnök jelöltséget Donald Trump, senki más európai vezetőt nem említett meg, hogyha jól emlékszem. Tehát volt egy folyamatos kommunikáció Donald Trump részéről, idevetjük J.D. Vance alelnököt is, akinek különösen tetszik Orbán sajtó és népesedés politikája, ha szabad eufemisztikusan ezt így hívni. Tehát van egyfajta ilyen megbecsült viszonya Donald Trumpnak Orbán Viktorral, és ezt a különböző gesztusokban láthattuk is a múlt pénteken.
Ahogy én láttam, viszont Orbánnak is kifejezetten tetszik Donald Trump sajtópolitikája, megpróbálta lenyúlni a szóvivőjét is. Azt a közjátékot te tudod értelmezni?
Furcsa volt, hogyha valaki lát államfői diplomáciai találkozókat, azért volt egyfajta oldottság ebben a washingtoni találkozóban, kezdve ott, hogy egy terített asztalnál találkoztak.
Tehát ebédeltek.
Ebédeltek, igen, de ez egy munkaebéd volt. Tehát, hogyha megnézzük, hogy akár Keir Starmert, akár Zelenszkijt, akár másokat hogyan fogadott Donald Trump, az mindig sokkal formálisabb volt. Uh-huh. Tehát az ovális irodában üvöltötték le február 28-án Zelenszkij fejét, Keir Starmert is sokkal protokollárisabb körülmények között fogadta Donald Trump, és most általában úgy zajlanak ezek a csúcstalálkozók, most arra tudok utalni, persze nem azonos fajsúlyú a két ember, de amikor Dél-Koreában találkozott Xi Jinping kínai pártfőtitkár államfővel Donald Trump, és most még véletlenül sem hasonlítanám Orbán Viktor Xi Jinpinghez, vagy Magyarországot Kínához, de akkor az úgy nézett ki, ahogy a diplomáciai protokollban kinéz, a hosszú asztal két oldalán, itt a kínaiak, itt az amerikaiak. Uh-huh. Most Donald Trump maga a jobbjára ültette Orbán Viktort, ami egy szokatlan, én azt mondanám, hogy akár baráti gesztusnak is nevezhetném, mert én úgy gondolom, amennyire a diplomáciai protokollt ismerem, vagy megismertem az egyetemi tanulmányaim alatt, ez egy gesztus volt.
Nézzük meg akkor viszont a gesztusokon túl, hogy konkrétan mire jutott egymással a két delegáció. Például arra, hogy folytathatjuk most már amerikai szankcióktól, illetve eddig is amerikai szankcióktól mentesen az orosz olaj, illetve gáz importját is. Tegyük tisztába először, mit jelentettek ezek a szankciók konkrétan, hogyan vetették ki úgy, hogy ezek bennünket is érintettek volna?
Még nem vetették ki, mert november 21-én lép életbe, hogyha jól emlékszem, az a küszöbb dátum. Donald Trump, amikor most megint Trumpról beszélünk, tehát személyiségéből adódóan éppen megharagudott Vlagyimir Putyinra, és lemondta a budapesti békecsúcsot, és most úgy gondolja, hogy Vlagyimir Putyin mégsem akar véget vetni a ukrajnai agressziójának, akkor úgy döntött, hogy megbünteti azt a két céget, a Rosznyeftet és a Lukoilt, amelyek az orosz olajexportért felelősek. A Rosznyeft az állami ellenőrzés alatt van, a Lukoil az elvileg magáncég, és azt a szankciót vezette be, hogy akik másodlagos szankciónak hívják ezt, akik ezen a két cégen keresztül kőolajat vásárolnak, azokat amerikai szankciók érik. Hozzáteszem, az, amit Trump bevezett, az bevezetett, vagy bevezetni fog, az közel sem olyan súlyos, mint ami egyébként a szenátusban tervezetként már hónapokkal ezelőtt megszületett kétpárti egyetértéssel, demokrata és republikánus támogatással, amelyik azt mondaná ki, hogy azok, akik vásárolnak továbbra is orosz kőolajat, és ezzel finanszírozzák az orosz hadigazdaságot, azok 500%-ig terjedő vámmal is büntethetőek. Ezt természetesen addig, amíg Trump nem bólint rá, nem fogadták el, és India is azért kapott elvileg a nyakába 50%-os büntetővámot, mert orosz olajat vásárol. Hozzáteszem, megint csak Trumpra jellemző módon, az orosz olaj egyik vásárlója, és az orosz földgáz legnagyobb vásárlója, Kína, semmilyen szankciót nem kapott.
De erre akartam egy kicsit ráfordulni, hogy valójában ez nem Magyarországot vagy Szlovákiát lőtt elébe, hanem Indiát, Kínát, nem?
Alapvetően Indiát és Kínát is bele kellene venni ebbe a csoportba. Geopolitikai megfontolások vannak amögött, Indiát nem akarja elvadítani, mert India ügyesen bekormányozta magát egy olyan háromszögbe, hogy neki Oroszországgal, Kínával és az Egyesült Államokkal is jó a viszonya, amit egyébként Orbán Viktor is gyakran elmond magáról. És Kína pedig nem az a rivális gazdasági hatalom, amelyiket, ezt most láthattuk ezen a csúcstalálkozón, amiről beszéltünk, amit Trump csak úgy megbüntethet. Tehát ez a szankció is ebben az értelemben szelektív. De mindenképpen elsősorban Európában Magyarországot és Szlovákiát érinti, és érinti bizonyos értelemben az ottani orosz finomítói tulajdon miatt Bulgáriát és Romániát, akik most nézelődhetnek, hogy ők viszont nem kaptak semmiféle mentesítést a szankciók alól, tehát ebben az értelemben ez egy feltétlenül diplomáciai sikernek számít. Ez az olajra vonatkozik, és azért az olajra vonatkozik, mert az olaj a legfontosabb nyersanyag kiviteli, vagy energiahordozó kiviteli terméke Oroszországnak, amiből bevételt szerez. A földgáz az egy másik téma, egyrészt a Szibéria ereje vezetéken keresztül ömlik a földgáz Kínába, és amiről viszonylag kevesebbet beszélnek, hogy az orosz LNG tankerhajókon keresztül utat talál a nyugat-európai kikötőkbe, ahol a háború 2022-es kirobbanása óta még növekedett is az orosz LNG vásárlása.
Tisztázzuk, mely nyugat-európai kikötőkről beszélünk?
Hollandia, Franciaország, Spanyolország, tehát EU tagok kikötőibe érkeznek orosz LNG szállítmányok, és ezek az orosz LNG szállítmányok, ezek mennyiségben és értékben is, ha jól láttam, tavaly nagyobbak voltak, mint 2021-ben a háború kirobbanása előtt. Tehát ez egy nagyon bonyolult kérdés, és ebből az egész helyzetből Donald Trump a nyersolaj, orosz nyersolaj exportot vette célba. És azon keresztül főleg Magyarországot és Szlovákiát.
Volt itt viszont egy ilyen fura, nevezzük így kommunikációs elcsúszás, amihez a magyar kormány változatlanul ragaszkodik is, legutóbb Szijjártó Péter, de Orbán Viktor is azt mondta, hogy arra fogott kezet Donald Trumppal, hogy a másodlagos szankciók aroni mentesség az nem egy évre, hanem korlátlan időtartamra szól. Az amerikaiak viszont ragaszkodnak ahhoz, hogy ez csak egy év. Most akkor kinek van igaza?
Hát ezt elüthetném egy vicce, hogy Donald Trump elnökségében egy év maga az örökké valóság. Mert
legalább a vicció.
Igen, mert olyan gyakran változtatja a véleményét, hogy egy héttel későbbre se lehet igazán nála tervezni sok esetben. Szerintem az történhetett, de én is csak találgatok, hiszen nem voltam ott, hogy az angolok szokták mondani, nem voltam ott légy a falon, hogy hallgassam az elhangzottakat. Valószínűleg az történt, hogy Trump mondott valamit, négy szem közt, vagy sok szem közt Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek, amit lehetett úgy is értelmezni, de mondom, találgatok, amit lehetett úgy is értelmezni, hogy hát ez most egy ilyen bizonytalan, vagy open-ended kimenetelű szankciófeloldás, amit aztán a Fehérház, jellemzően a Fehérház válaszolt, tehát a Reuters hírügynökség is, amelyik megerősítést kért a Fehérháztól, hogy akkor most az igaz, amit a magyarok mondanak, vagy az igaz, amit az amerikai sajtó mond. Egy fehérházi illető ilyenkor mindig valaki, akinek nem írják le a nevét, az meg szokta mondani, hogy hát az valójában egy évre szól. De mondom, nem tudni, hogy mi hangzott el, lehet, hogy az hangzott el Trumpnál, időnként értelmezni kell, hogy mit mond, meg ő maga se tudja, hogy mit mond. Ez kicsit más, mint amikor Joe Biden idején meg kellett mondani, hogy ő mit gondolt. Másféle problémát jelent, de valóban én úgy gondolom, hogy aminek a nemzetközi sajtó hisz, az a Fehérház magyarázata, hogy ez egy év, ami pedig a politikai kommunikáció szempontjából fontos Orbán Viktor számára és Szijjártó Péter számára fontos volt, az azt mondani, hogy ez egy ilyen korlátlan felhatalmazás. Hozzáteszem, vitatkozni nagyon nem éri meg rajta, mert az Európai Unió, amelynek tagjai vagyunk, az kvázi előírta a leállást az orosz olaj- és földgáz importról 2021. december 31-éig, tehát van egy másik határidő is. Mondom, és megint csak Trumpról beszélünk, ki tudja, hogy mi lesz a helyzet egy év múlva, mi történik addig az USA és Oroszország viszonyában, mi történik a szankciókkal.
Azért szőröznék még rajta egy picit, mert ennek a diplomáciai protokoll részét szeretném értelmezni, hogy ilyenkor az van, hogy a két politikus, illetve a stábjaik leülnek sok szem közt. De hogy írott dokumentum arról, ami ott készül, vagy írott dokumentum arról, ami ott elhangzik, helyszínen nem is készül.
Biztos van feljegyzés, de minden ilyen dolog, amiről majd még gondolom beszélni fogunk a továbbiakban, legfőképp akkor értelmezhető megtörténtnek, amikor aláírtak valamit. Amikor szándéknyilatkozat van, az nem több, mint egy szándéknyilatkozat. Erre mondok egy példát máshonnan, hogyha szabad, megint csak Trumpról és az ázsiai útjáról. amikor a Trump kísérletében lévő amerikai kereskedelmi miniszter bejelentette, hogy Tokióban sikerült egy kiváló megállapodást kötni arról, hogy japán vállalatok beszállnak egy 100 milliárd dolláros amerikai atomerőmű építési projektbe, akkor megkérdezték a hírügynökségek meg az újságírók a érintett japán cégeket, hogy akkor most tényleg ez történt, és a japán cégek azt mondták, hogy mi erről igazándiból nem tudunk, mi azt mondtuk, hogy fontolóra vettük. Tehát ott sem történt semmilyen aláírás, de világgá kürtölte, mert ott a Trump adminisztrációnak volt az az érdeke, hogy elmondja, hogy mi milyen jó üzletet kötöttünk. Ezért ők úgy értelmezték, hogy azok a japán cégek, amelyek azt mondják, hogy hát mi még gondolkozunk ezen a dolgon, már el is határozták magukat. Ugyanígy a magyar kormány kommunikációjának az a fontos, hogy azt mondjuk, hogy a megállapodás megszületett, a szankció határozatlan időre szól, és. Ezek kommunikációs dolgok, ami papíron van és aláírták, az számít, ilyen én, ha jól láttam, igazándiból egy dologról beszélhetünk.
Én értem, amit mondasz, nem arra, hogy csak, hogy az amerikai kormány kommunikál valamit, az komoly nyomást helyez azokra a japán cégekre, feltételezem, akiket ebbe az egész alkuba bele presszionálni szándékoznak.
Nem feltétlenül.
Nem.
Nem. Ez is csak egy mondása volt a kereskedelmi miniszternek. Itt sem írtak alá semmit. Az egész ázsiai úttal kapcsolatban azt írja, főleg a kínai tárgyalásokkal kapcsolatban azt írta a nemzetközi sajtó, hogy mindenki megígért minden Trumpnak. Na de hát Trump még 3 évig elnök, mire olyan ígéretek hangzottak el csipgyár, autógyár építésére és reaktor építésére, ami nem 3 év, 10-15 év.
Értem, csak hogy arra próbáltam utalni, hogy a magyar kormány azzal, hogyha ezt kommunikálja, ezzel nyomást helyezni az amerikai elnökre, hát méretéből fakadóan nem igazán tud, persze.
Nem,
persze.
Nem.
Viszont játszunk egy picit akkor tovább azzal a forgatókönyvvel, hogyha egy évről van szó. Te is említetted az Európai Uniónak ezt a célkitűzését, de akkor ez konkrétan azt jelenti, hogy nekünk le kellene jönnünk teljesen az orosz energiahordozókról?
Volt, megint csak a szenátusról beszélek, az amerikai sajtóban megjelent, hogy mielőtt Orbán Viktorral találkozott Donald Trump, szintén született egy szenátusi állásfoglalás, amelyik sürgeti Magyarországot, hogy váljon le az orosz energiahordozókról. Ez még az EU esetében is 2027. december 31-i határidőről beszélünk, tehát ez egyelőre egy szándék. És minden ország igyekszik jól viselkedni, Lengyelország éppen úgy, mint Szlovákia vagy Magyarország, azzal, hogy lépéseket teszünk. Az se volt véletlen, hogy a MOL Orbán Viktor washingtoni találkozója előtt jelentette be, hogy tulajdonképpen 100 halombatta, sőt a Slovnaft finomítói is fölkészült arra, hogy az Ural típusú orosz nyersolaj helyett mi már a világpiacon meghatározó Brent típusú keveréket is fel tudjuk dolgozni. Ez egy technológiai kérdés, minden megoldható. Csak meg kell tudni hozzáteremteni a szándékot. Most megint mondok egy példát erre, hogyha szabad, egy távolit. Az Egyesült Államok most éppen, illetve Donald Trump éppen azon morfondírozik, hogy megtámadja Venezuelát vagy sem. De közben vásárol az Egyesült Államok, illetve az Amerikai Olajtársaság vásárol venezuelai olajat, mert a mexikói öböl mentén a finomítók arra vannak beállítva. Át tudnának állni másra is, csak az költség.
Hát illetve politikai döntés.
Költség és politikai döntés. Tehát csak azt mondom, hogy minden csak szándék kérdése. Tehát nyilván nem volt véletlen, hogy a MOL pont most és pont ezt mondta. Vagy az, hogy a lengyelek szintén, valószínűleg nem feltétlenül Orbán Viktor washingtoni tárgyalására időzítve, de nem sokkal előtte mondták, hogy hát ők kiépítették a Balti-tengeren az LNG fogadó termináljaikat, és onnan természetesen Szlovákiát el tudják látni amerikai...
Sőt, Ukrajnát is mondták.
Tessék?
Sőt, Ukrajnát is mondták.
Igen, igen, de ha jönnek le délfelé a vezetékek, akkor nyilván Magyarországra is elér az a vezeték, ami Szlovákiát eléri. Tehát a lengyelek is mondták azt. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy a technikai, én úgy gondolom, bár nem vagyok kőolaj vagy földgázipari szakember, csak az alapján, amit olvasok. Én úgy gondolom, hogy Amerika is megtehetné, hogy leválna a venezuelai olajtól, csak nem akar. Magyarország és Szlovákia is technikailag megtehetné, hogy leválik az orosz földgázról és az orosz nyersolajról. jelenleg, mivel ez olcsóbb megoldás, meg gondolom politikai oka is vannak, nem teszi meg. Hogy mit hoz a jövő, megint csak erre nem tudok mit válaszolni, mert hát ki tudja, hogy az ukrajnai fronton, vagy az Amerika és Oroszország viszonyában mi történik a következő, maradjunk az egy évnél.
Visszatérve egy picit az LNG-re, illetve arra, hogy ezt most akkor végül is a MOL tudja fogadni. Ez mit jelent egyébként a magyar energiaszektor számára, hogy oké, akkor most onnan is veszünk valamennyit, valamennyiért, mi jön ebből?
A magyar 2010 óta, azt hiszem 2013-ban vezették be a rezsicsökkentést, de lehet, hogy tévedek.
2014-es választások előtt, ez
igen.
Biztos.
Igen. Óriási a homály abban a kérdésben, és nincs rá, én nem láttam rá megoldást, hogy honnan veszünk, mennyit veszünk, mennyiért veszünk, mi az, hogy rezsicsökkentett, mi az, hogy piaci ár, nem tudjuk. Tehát abban az esetben, hogyha egy ország, és persze üzleti titokra hivatkoznak, meg hosszú távú szerződésekre, meg olyan formulára, hogy a orosz földgázára követi a nyersolaj jegyzéseket, és egyéb ilyen kacifántos dolgokat, az egésznek a lényege az, hogy a te meg én, vagy bárki elkezdenek számolni, vagy oknyomozni, egész egyszerűen nem tudjuk, hogy mi mennyi. Tehát nehéz, ugye Orbán Viktor azt mondta, vagy a sajtótájékoztatóan, vagy az egyik interjújában, hogyha nem születik meg ez a megállapodás a szankciómentesítésről Washingtonban, akkor már decembertől a háromszorosára emelkedhetnek a magyar fogyasztóknak a magyar fogyasztók által fizetett energiárak.
A magyar energiarezsicsökkentésnek annyi.
Hogyan? Miért? Tehát, és honnan veszük ezeket a számokat? Tehát ha valaki megnézi azt, hogy mennyit fizet a gázért, és mondjuk megnézi azt, hogyha megjön a földgázszámla, tudom, mert megnéztem, hogy akkor abban a hónapban miért pont annyi a kedvezményes, és miért pont annyi a piaci, nem tudod rá a választ. Miért pont annyi a piaci ár, mihez képest? A vasedényhez képest? Tehát most mihez hasonlítjuk? A szabadpiaci árhoz, amelyik így lüktet, vagy egy hosszabb távú trendhez? Az a baj, hogy nem ismered a számokat, tehát bármit el lehet veled hitetni, bármit meg lehet neked magyarázni, nem tudod.
Volt itt egy politikai kommunikációs bakugrás, és amikor Orbán Viktor erről beszélt, amit az előbb említettél, ebből akkor következett volna az is, hogy Donald Trump veszélyezteti valójában a rezsicsökkentést, hogyha nem ad felmentést a másodlagos szankciók alól.
Ebben biztos nem varta volna a nyakába, de
valószínűleg
ukránok lettek volna hibások.
Valószínűleg. Egy picit viszont átvinnélek a nukleáris energiára, ugyanis arról is van egy deal, hogy Magyarország fűtőelemeket vásárol Paksra, az amerikai Westinghouse nevű vállalattól, sőt megvesszük a kiégett fűtőelemek hatástalanítását és lehetővé tévő technológiát. Miért? Mert hogy ugye Paksnál azt tudjuk, hogy ez a Rosatomnak a projektje, amiben szépen
a
lassan...
A Paks 1-ről beszélünk.
Igen.
Igen.
És szépen lassan forognak bele nyugat-európai, legalábbis szándékszinte konkrét szerződésről ugye nem tudunk, de szépen lassan forognak be ebbe többen Nyugat-Európából is. Hogy jönnek itt képbe az amerikaiak?
Ebben a kérdésben ajánlanám a nézőknek, hallgatóknak a HVG 360 oldalán ma megjelent elemzőcikket a
linkeljük
kollégám tollából, vagy számítógépéből, és ő körbejárta pont ezt a megállapodást, amelyik egyébként az egyetlen aláírt megállapodás, ha már arról beszéltünk, hogy mi volt papír, amelyik végig viszi arra, hogy volt a francia Framatomnak is, most a kollégám tollaival ékeskedek, mert elolvastam, mielőtt idejöttem, a francia Framatomnak is van olyan nukleáris üzemanyag kazettája, amely ezekben a nyomott vizes orosz vagy szovjet, mindegy, hogy hívjuk, reaktorokba beépíthető, betehető fűtőanyagként, de az egy ilyen átcsomagolt orosz. Most nagyon leegyszerűsítettem.
De várj, ezt hogy érted, hogy átcsomagolt
orosz? Hát, hogy az orosz licencet veszik meg, és orosz kazettákba tesznek. Olvassák el a kedves hallgatók.
Mint amikor a Dacia megveszi a Renault licencet.
Igen. És ebben a cikkben szerepel az is, tehát megint csak ajánlom elolvasásra, hogy az egyetlen rivális, amelyik a Paks 1 reaktoraiba képes üzemanyag kazettákat szállítani, az pont a Westinghouse-t. Nem is tudnánk, ha jól olvastam a cikket, mástól vásárolni, és Paks 2-be még a Westinghouse sem tud. Ez olyan, mint a Pál meg a Szekam, hogyha egy kicsit vissza akarok menni az én boomer időszakomban, hogy van két videószabvány, és a kettő nem kompatibilis. Tehát az oroszok szállítják a Szekam, A kollégámtól is elnézést kérek most a nagyon
leegyszerűsítésért. Hangozzon el most már az említett kolléga neve. Németh Andrásról van
szó?
Nem,
Szabó M. István.
Szabó M. István,
igen. Okay. Tehát az egyik, a szekámat szállítják mondjuk az oroszok, és a pált szállítják az amerikaiak, de aztán egyszer hirtelen az amerikaiaktól is lehet szekám típusú, elnézést a kitérésért, és lehet, hogy valaki már nem is emlékszik a
nekem még leesett
technológiákra. Viszont... Tehát én körülbelül így képzelem el, de pontos
el
leírásért olvassák el.
Ezek után most már csak felve kérdezem meg, mindez mit jelent Paks 2 számára, semmit az ég egyet a világon?
Ahogy a cikkben olvastam, megint csak erre hivatkozok, a Paks 2-ben használatos üzemanyag kazettáknak megfelelő kazetták gyártására a Westinghouse meg nem képes, de mire Paks 2 elkészül, mert hát a Luca székénél is lassabban készül, addigra akár képes is lehet, és akkor jöhet megint egy szép megállapodás amerikai-magyar együttműködésben.
Oké, okay. Maradva egy kicsit még az energiaszektornál, atomenergiánál. Orbán Viktorék szerint vállaltuk azt is, hogy Magyarország beszáll, és ezt félve mondom, mert lehet, hogy rosszul idézem én is, az amerikai kisméretű moduláris nukleáris erőművek fejlesztésében és terjesztésében. Na most
igen.
Mit jelent ez pontosan, illetve hogyan szállunk be egy olyan technológiába, ami nálunk sem feltétlenül van?
Sehol nincs.
Hát ez az.
Megint a cikkből idézek. 2030-ra lehet működőképes ilyen lokális atomerőmű, vagy kisméretű atomerőmű, és 2035-re datálják azt, hogy kereskedelmi mennyiségben és minőségben megjelenik. Tehát 2035-ben, ha most Donald Trump 79 és 89 éves amerikai ex-elnök lesz, tehát ez nem egy olyan vállalás volt, ami azonnali pénzkiadással jár, de ez a fajta tudományos fantasztikus regényekben ezt már régen megvalósították idézőjelben, hogy vannak ilyen lokális atomerőművek, és akkor azok háztömböket ellátnak. Ami a technológiai fejlesztésének egy lökést adott, az pont a mesterséges intelligencia, és pont az Egyesült Államok elsősorban, mert a mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontoknak olyan magas az energiaigénye, hogy elkezdtek a szilíciumvölgyi tech cégek is beszállni abba, hogy fejlesszük ezt a mobil atomerőmű technológiát, mert kell az áram, anélkül, hogy le kellene kapcsolni a környező város áramellátását, kelleni fognak majd az adatközpontoknak. Tehát lehet, hogy ez a 2030-as és 35-ös becsült időszak, ez hamarabb előre jön, de ez, amit mi vállaltunk, ez igazándiból semmit nem jelent. Tehát jól hangzik az, hogy 20 milliárd dollárért majd veszünk egy olyan mobil atomerőművet, aminek még talán a prototípusa létezik, de még évekig nem kell azzal számolni, hogy ezt meg is kell vennünk. Tehát azt mondom, hogy most egy kicsit olyan vállalást tettünk cserébe a szankció feloldásért, amit vagy be kell váltani, vagy nem.
Tehát de ez a jövő technológiája... De kellett ezt egyáltalán így akkor kommunikálni? Van ennek bármiféle ereje?
Jól hangzik.
Jól hangzik, oké. Okay.
Én nem tudok mást erre mondani. Ez tényleg úgy néz ki, hogy van egy ilyen trend a világon és az Egyesült Államokban, mert az emberiségnek, ha most egy kicsit kitágítjuk, exponenciális mértékben nő az energia igénye, és mivel át kell állnunk a fosszilis energiahordozókról, attól függetlenül, hogy bojkottáljuk-e az orosz olajat és földgázt vagy sem, ez is egyfajta útja annak, hogy viszonylag környezetbarátan, bár folyik a vita arra, hogy az atomenergia az környezetbarát vagy nem környezetbarát, szeretik most már besuvasztani abba a megújuló körbe, és nem foglalkozni azzal, hogy hova teszik a kiürült nukleáris kazettákat. De szemmel láthatóan nem lehet minden sarkon vízerőművet építeni, ezért megint csak leegyszerűsítettek, viszont lehet, ha nem is minden sarkon, de minden régióban egy ilyen kis atomerőművet felépíteni, aminek még fejlesztés alatt áll a technológiában. Tehát mondhatnánk azt okosan, hogy mi ezzel beruháztunk a jövőbe, de ez szerintem egy olyan kötelezettségvállalás volt Washingtonban, amit vagy meg kell tenni, vagy nem kell megtenni.
Van hadipari deal is, amikor ezt a scriptet elkezdtem összeállítani, akkor még nem tudtuk, hogy konkrétan mit veszünk. Most arra tudjuk, Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter közölte, hogy HIMARS rakétaindító platformról van szó. Na most itt bennem viszont így bekapcsolta a vészjelző, hogy ez volt az a platform, aminek a magyarországi megvásárlását a Biden kormányzat nem engedélyezte. Miért feküdtek ők akkor ennek keresztbe?
Mi akkor szerettünk volna HIMARS-et venni, amikor egyrészt a Biden kormányzat amúgy sem kifejezetten szeretett bennünket.
Uh-huh. Volt olyan időszak, amikor szeretett?
Nem, de ott kifejezetten nem szerettek bennünket, mert éppen blokkoltuk Svédország NATO tagságát. És akkor ennek ilyen dolgoknak mindig ára van. Tehát az amerikai fegyverek exportja mindig engedélyhez kötődik. Tehát ezt Ukrajna támogatása kapcsán is láthattuk, hallhattuk és tapasztalhattuk. Nem adhat át senki Ukrajnának olyan fegyvert, amiben amerikai technológia van, az Egyesült Államok engedélye nélkül. Ez egy politikai döntés volt. Szerintem a Biden adminisztráció részéről is politikai döntés volt, hogy mi a HIMARS-eket nem vehetjük meg. Most megvehetjük. Uh-huh. Én ettől többet nem látnék bele.
Mit fogunk egyáltalán belerakni? Mert oké, tehát a HIMARS ez egy platform, ezt tudjuk.
Hát a rakétákat kell belerakni.
Az világos, csak nem mindegy, hogy miért és mekkora hatótávot.
Hát remélhetőleg az újabbakat vesszük meg, nem pedig a... Ugye itt is mindig vannak generációs fejlődések, tehát a HIMARS maga egy platform, és tényleg, ahogy mondod, abba lehet venni egy kicsit régebbi rakétát is, meg lehet venni újabbakat is. Én erről részleteket nem láttam. Uh-huh.
Oké, okay. A másik, amiről viszonylag kevés részletet tudunk, és az előzmények után ez nekem kicsit a mini atomreaktor kategóriába tartozik, hogy a kormányközeli Forage hozzájárulhat ahhoz a Voyager Technologies cégnél, hogy egy új kereskedelmi űrállomást építsenek fel. Uh-huh. Milyen időtávról van szó, illetve milyen hozzájárulásról? Bár gondolom erről sincsen papír.
Nincs. Ez is csak egy szándéknyilatkozat. Akkor két oldalról beszéljünk erről. Az egyik, hogy a Forage-t nagyon hathatós állami és kormányzati segítséggel kezdik felépíteni egy ilyen űripari kirakat cégé Magyarországon, és még nem is mondanám azt, hogy rossz ez az irány, hiszen...
Hát a finanszírozási hátterét én azért kritizálnám elég erősen.
Én a technológiai hátteréről beszélek, értelek. Bocsánat. Tehát azért mondom, hogy nagyon erős állami és kormányzati Igen. segítséggel, és ugye az, akit fölvásárolnak, nem mindig választhatja azt meg, hogy éppen őt föl akarják vásárolni, vagy sem. Tehát mindegy. Ettől eltekintve én úgy gondolom, hogy a Forage egy csomó olyan dolgot csinál, vagy igyekszik majd csinálni, ami beleilleszkedik azokba a technológiai folyamatokba, amik a világon zajlanak. Legyen ez űrtechnológia vagy távközlés. A Forage például a kisebb méretű műholdakat akar fejleszteni, ezért 400 kg-os műholdak, uh-huh. De feljutatni nem. És nagyon sok ilyen magáncég van Amerikában és a világban, amelyik épít műholdakat, nagyon sok, tehát relatíve sok, és azokat majd fölviszi, jelenleg csak a SpaceX tudja a nyugaton leginkább fölvinni, vagy még az európaiak, meg az oroszok, meg a kínaiak, de az amerikai oldalon a NASA nem tud jelenleg fölvinni ilyen dolgokat, a SpaceX tud ilyeneket, műholdakat fölvinni, Elon Musk cége, és Elon Musk-kal együttműködik a Forage. Ami magát a Voyager-t illeti, ez egy kolorádói székhelyű cég, amelyik bekerült abba azon versenyzők közé, akik magánerőből építhetnek majd, ez megint csak a jövő, akár csak a moduláris atomreaktor, építhetnek majd űrállomást, mert a nemzetközi űrállomás, amelyik eredetileg amerikai-orosz együttműködéssel készült, elvileg 2028-ban hát használaton kívül helyezik, hogy aztán
toldozgatják, fordozgatják, és tolják azt a határidőt.
De igen, de hát ezt is úgy meghosszabbíthatják, ahogy korábban meghosszabbították, de van elvileg egy céldátumnak nevezhető dolog, ami 2028, és az Egyesült Államokban a magánszektornak egyre nagyobb szerepe van az űrtechnológiában. A Voyager ez egy ilyen cég, 2021-ben, amikor a NASA határozottan eldöntötte, hogy ő az Artemis programra koncentrál, amivel újra embert akarnak juttatni a Holdba, akkor elindított egy olyan, nevezzük ezt pályázatnak, ahol megpróbálják megtalálni, ha nem is akkora nagyságrendben, mint jelenleg a nemzetközi űrállomás, de egy használható kutatásra, dokkolásra, egyebekre használható űrállomást felépíteni, ami a magántőke bevonásával történik. Az egyik csoportnak a főszereplője vagy szervezője a Voyager, amelyik együttműködik például az Airbus-szal, a paneurópai légigyártócéggel, a NASA-val, nyilván már a NASA-tól kapják majd a megbízást, de még az Európai űrügynökséggel is. Tehát a Voyager azon amerikai cégek egyike, amelyik versenyben van azért, hogy 2028 táján legyen egy olyan projektje, amiből lehet egy űrállomás viszonylag alacsony pályán a Föld körül. Hogy ebben mi lehet a Forágyi vagy Magyarország hozzájárulása, ezt erről nem esett szó, nem is tudni, de van egy ilyen presztízs értéke a dolognak, de tényleg nem tudni, hogy micsoda.
Értelek, nagyon mellékszál, csak érdekel, hol helyezkedik el az előbb általad felvázolt táplálékláncban, akár Jeff Bezosnak az űriparral foglalkozó cége, akár mondjuk
a Jeff Bezos az egyik, a másik versengő. A Jeff Bezos űrvállalkozása, a Blue Origin, az áll a másik csoport élén, egy másik csoport élén. Talán van egy harmadik is, de ezek mozgásban vannak, de mindenképpen a Jeff Bezos féle Blue Origin is verseng ezzel a Voyager-rel azért, hogy majd valamikor egy ilyen magánszektorbeli erőfeszítéssel elkészülnek űrállomás.
Még a Boeingre szerettem volna rákérdezni, ami az utóbbi néhány évben nagyon lefelé megy.
Valamelyikben ő is benne van, de most nem harapom meg a kisülyemet, érte, hogy éppen melyikben, de a Northrop Grumman is benne van, a Lockheed Martin is, tehát ez egy ilyen iparági csoport, és a Voyager az egyik ilyen projekt gazdák egyike, igen.
Oké. Visszatérve a magyar-amerikai dílekhez, nekem azért volt itt, ami hiányzott, például a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény újrakötése. Itt mi történt? Hogy ez nem került elő?
Én úgy gondolom, két dolgot gondolok. Az egyik, hogy a megszüntetése mögött annak idején, vagy a felfüggesztése mögött volt egy gazdasági érdek, akik ehhez értenek, és adóügyben, nemzetközi adózás ügyben jártasok, azok azt mondták, hogy ez nem igazán volt előnyös az amerikai adóhatóság és államkassa számára. Ezért még nem kellett volna felmondani, de újra lehetett volna tárgyalni. A felmondásban sokan, és nem csak a trumpisták azt mondták, hogy benne volt az, hogy a Biden kormányzat hát politikailag oda akart csapni az Orbán adminisztrációnak. Nem egy, hogy mondjam, a két ország gazdasági kapcsolataiban nem ez a legfontosabb elem, de az amerikai cégek és kisebb részben az amerikai állampolgárok számára fontos. Amit lehet erről olvasni, vagy hallani, az az, hogy a technikai részletek azok bonyolultabbnak bizonyultak annál, mint hogy mostanra készen legyen. De én úgy gondolom, hogy ez beleilleszkedik abba a sorba, csak ez egy kicsit nehezebben megoldható a két ország kapcsolatában. Ugye három dolgot szoktak mondani, hogy mi változott meg azzal, mit adott Trump a magyaroknak, hogyha most egy kicsit Monty Pythonosan fogalmazunk. Az egyik, hogy rögtön levették Rogán Antalt a korrupciós szankciólistáról. A másik, hogy az elektromos beutazási engedély Magyarországra vonatkozó részét helyreállították arra, ami mindenkire érvényes. És a harmadik, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló két oldalú megállapodás visszaállítása. Nyilvánvaló, hogy a háromból ez a legbonyolultabb. Az első kettőt egy tolvonással meg lehetett tenni. Ezt tárgyalni kell, meg kell nézni, ki kell kérni az amerikai, nem a magyar adóhatóságot kell megkérdezni erről, hanem az amerikaiét, mert ez nekik fontosabb. Én úgy gondolom, hogy a technikai részletek tárgyalása során nem jutottak el odáig, hogy ez megszülessen. Azt is gondolom, hogy ez meg fog születni.
Mindezen díleket látva, van oka Orbán Viktornak ünnepelni? Van indok arra a dicsimnuszra, ami most körülötte zeng?
A dicsimnusz akkor is zengett volna, hogyha ezek a dolgok
ezek nem történnek. Ezek kérdezem, hogy azt egy picit eloszlatva, hogy...
Lehet Orbán Viktor szeretni, lehet nem szeretni. Látva azt, ami a múlt pénteken történt, azért ez nem alap nélkül adható el diplomáciai sikerként. Tehát ahogy beszéltünk az elején a gesztusokról, elég, ha csak arra gondolunk, hogy Trump híres, sok dologról híres, de többek között arra, hogy nem szeretik, hogyha a szavába vágnak, és nem szereti, hogyha túl bizalmaskodóak vele. Orbán Viktor büntetlenül megtette mind a kettőt. Tehát, hogyha látták a hallgatók vagy a nézők az péntekesti tudósítást, hogy utólag megnézik, akkor azt látni, hogy nem csak Donald Trump jobb oldalán ül Orbán Viktor, hanem közbevág, a kezéhez sűrűn hozzáér Donald Trumpnak, aki germofób, tehát nem igazán szeret jattolni ismeretlen emberekkel, Orbán Viktor persze nem az, de semmiképpen nem szereti azt, ezt olvastam valahol ezt a hasonlatot, semmiképpen nem szereti azt, hogyha belépnek az aurájába. De ezt az aurát megnyitotta azzal, hogy maga mellé ültette Orbán Viktort, aki a maga módján ezzel élt. Tehát az, amikor a fehérházi szóvivőnő beszólt a sajtótájékoztató közepén az amerikai fake news sajtónak, és akkor Orbán Viktor miniszterelnök még egy viccet is megengedett magának, hogy adják már kölcsön neki ezt a fehérházi szóvivőt.
De nem, mint hogyha szüksége lenne rá.
Nem lenne, nincs rá szüksége, gyorsan. Mert ő ezt megoldja másként, igen. És a saját eszközeivel. Csak azt mondom, hogy ha összehasonlítjuk azokat a felvételeket, amiket más állam, és most ne Zelenszkij február 28-i leckésztetéséről beszéljünk, ami a beszélgetés elején elhangzott, sokkal formálisabbak voltak Trump, sokkal formálisabbak általában Trump találkozói, mint ez volt. Tehát tényleg átjött az, hogy a Make America Great Again mozgalomban Orbán Viktornak, szeretjük vagy nem szeretjük, van egyfajta kedveltsége. Nem akartam nagyobb szavakat használni, amiket a kormánypárti sajtó használ, de van egyfajta kedveltsége.
Mennyire mindegy mindennek tükrében az, hogy Magyarországon kinyeri a 2026-os választásokat amerikai szemmel nézve, mert hogy azért itt, egy az egyben endorsement nem hangzott el Donald Trump részéről Orbán Viktor mellett, de azért mégiscsak egy olyan gesztusrendszert írtál le előbb te is, amiből számomra az következik, hogy ő egyértelműen Orbán sikerét látná szívesebben.
Ezt ki is mondta. Tehát azt is mondta, hogy én bízom abban, hogy Orbán Viktor, aki egy fantasztikus vezető, és Európa jobban tenné, hogyha tanulja, nem szó szerint idéztem, de ez volt a lényege, Európa jobban tenné, hogyha Orbán Viktortól tanulná meg, hogy kell vezetni egy országot. Ezeket elmondta most is, elmondta korábban is, el fogja mondani még az áprilisi magyarországi választásokig többször is, de azért nem gondolom, hogy Trumpot annyira érdekelné, és Magyarország annyira fontos szereplő lenne Amerika számára. Biztos sajnálni fogja, hogyha Orbán Viktor esetleg elveszti az áprilisi választását, de mivel a két ország között akár csak beszéljünk a NATO tagságról, akár csak beszéljünk az amerikai-magyar katonai együttműködésről, vannak olyan érdekek, amiket nyilvánvalóan Trump tovább fog vinni, és ha az ellenzék nyer Magyarországon, egy új kormány is képviselni fog. Tehát ebben az értelemben lehet, hogy Trump szomorú lesz, hogyha nem Orbán Viktor lesz jövő év májusában a magyar miniszterelnök. Túlteszi majd magát rajta.
Hadd hozzak ide viszont akkor egy konkrét idézetet Orbán Viktortól lesz, hogyha jól tudom, tehát a találkozót követő tájékoztatón hangzott el. Az Egyesült Államok érdeke Magyarország pénzügyi stabilitása, és ezért Magyarország számíthat az Egyesült Államokra a magyar pénzügyi stabilitás megőrzése és megerősítése érdekében, ezért kialakítjuk az amerikai és magyar pénzügyi együttműködés új formáit is. Ezekről megállapodtunk, és erről tárgyalások folynak, illetve folytatódnak. Ennél konkrétabb bejelentés viszont nem volt. Ez mi?
Hát ezt majd akkor fogjuk megtudni, hogy a Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter ugyanúgy elmondja, hogy Argentína esetében.
Javier Milei.
Amiről Orbán Viktor beszélhetett, vagy ő mondta, vagy Szijjártó Péter mondta.
Szerintem ezt ő mondta.
Ezt ő maga mondta, amiről Orbán Viktor beszélhetett, az valószínűleg egy olyasfajta swap megállapodás, mint ami köttetett Argentína és az Egyesült Államok között 20 milliárd dollár értékben, ami azt jelenti, hogyha az argentin peso, ami folyamatosan veszít az értékéből, megcsuklana, akkor az argentin központi bank 20 milliárd dollár keretéig vásárolhat a megcsuklás előtti árfolyamon pezóért dollárt, azért, hogy feltöltse a valutatartalékát és megtámogassa a valutáját. Uh-huh. Valószínűleg egy ilyen megállapodásra gondolhatott Orbán Viktor, az egy közgazdasági nonsens szerintem, amikor azt mondta, hogy ezzel kiválthatjuk az Európai Uniós pénzeket. Nem. Mert az Európai Uniós pénzek azok jönnének, ha nem lenne szankció, vagy nem, ha Brüsszel úgy gondolná, hogy jöjjenek, azok a pénzek akár hitelként jöhetnének, akár a helyreállítási alapból vissza nem térítendő támogatásként, de azok jönnének. Ez a fajta megállapodás, amiről Orbán Viktor beszélt, és fogalmam sincs, hogy megkötötték-e, szerintem még nem kötötték meg, ő is azt mondta, hogy tárgyalunk róla, ez egy ilyen swap megállapodás lehet, ami baj esetére szolgál. Tehát mindaddig, amíg a forint nem csuklik össze, addig ott van, és elvileg, ahogy a pezónak Javier Milei argentinának és Donald Trump, aki a legjobb elnöknek nevezte ezt a címet, Orbán Viktor nem kaphatta meg, de
hát lévén nem elnök,
de a legjobb kormányfő címet sem kapta meg, de Javier Milei megkapta Trumptól a legjobb elnök címet, és a segítségére sietett. ha jól emlékszem, Argentina már 9-szer volt államcsődben a fennállása alatt. Mi ne akarjunk államcsődbe kerülni, hogy egy ilyen szóp megállapodás érvényesíteni kelljen, vagy ne zuhanjon meg ugye a forint, de ez egy biztosíték, tehát semmiképpen nem helyettesítheti az Európai Uniós pénzeket, mert azok beruházásra érkeznek. Ez egy olyan biztosításhoz tudom hasonlítani, ami akkor fizet, hogyha belecsap a villám a házadba.
Nem szeretném kipróbálni.
Nem szeretnéd kipróbálni. Mi se próbáljuk ki ezt a szót megállapodást. Ennek igazándiból a piacok számára van egy üzenete, és egy kicsit áttételes üzenete van a hitelminősítő ügynökségek számára. Ugye mindig billeg a léc, hogy akkor most Magyarországot a költségvetési hiány, az eladósodottság foka és a lényegében stagnáló gazdaság miatt most lejjebb sorolják-e. Erre az esetre lehet valamiféle támogatás. De ne kerüljön rá sor, hogy ezt a pénzt le kelljen hívni, ha egyáltalán születik egy ilyen szót megállapodás, mert nem született, mert ha egy ilyen pénzt le kell hívni, akkor már baj van.
Arról beszéltünk, hogy Orbán Viktornak van-e oka örömre ezen díleket látva. Nekünk, magyar állampolgárként van okunk örömre, mint ezen dílcsomagot látva, vagy sem?
Hát a kormányzati kommunikáció szerint van okunk örömre, hiszen megmentettük a Orbán Viktor megmentette a rezsicsökkentést személyesen nekünk. Elmondtam a véleményemet az elején a rezsicsökkentésről. Nem gondolom, hogy ez diplomáciai sikerként értékelhető. Forintosítani ezt nem tudnám. Tehát az látszik, hogy a forint erősödik, hogyha már forintosítunk. A forint attól erősödik, hogyha verbális támogatást is, de valamiféle támogatást kapott Magyarország pénzügyi rendszere. Hogy ez meddig tart, és valójában mit jelent, azt nem lehet tudni, de ebben az értelemben van egyfajta áttételes sikere, ezt a zsebünkön nem fogjuk érezni.
Nagy Gábor, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
És a végére is maradtak szolgálati közleményeink, ugyanis a következő hetekben két olyan rendezvényünk is lesz, ahol nagy szeretettel várunk benneteket. November 20-án fogjuk megrendezni a Bálnában az AI Talks-ot, szóval, ha érdekel a mesterséges intelligencia, és nem csupán elméleti tudást szeretnél halmozni, hanem azonnal bevethető működő megoldások érdekelnek, akkor ott a helyed. Egy nappal később pedig november 21-én szintén a Bálnában lesz egy rendezvényünk. Ez a Biomeet egészségügyi konferencia olyan előadókkal, mint például Váberer György vagy Zaher Gábor, linkek szokás szerint a leírásban lesznek. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok. Sziasztok! Viszontlátásra! Viszonthallásra!